Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mindannyian valahonnan érkeztünk. Mindenki elindult otthonról, és az utaink itt találkoznak Isten közelében. Ezért indulunk el otthonról, mert Istennel akarunk találkozni elsősorban. Egymással egyébként is találkozhatunk, de egyről nem szabad megfeledkezni, az utaink vagy egymás felé visznek, vagy értelmetlenek. Ezt viszont az ember csak azon az úton tudja megtanulni, amely Istenhez vezet. Miért hangsúlyozom ezt éppen ezen a mai napon? Mert Szent Jakab apostol ünnepe van. Ugye a vasárnap miatt ez ma nem kap olyan hangsúlyt. És hát ma egy olyan világban élünk, amikor az emberek egyre inkább elbizonytalanodnak, hogy jó úton járnak-e. Aztán a jómódúak, akik ezt megtehetik, akár azért, mert sok pénzük van, akár azért, mert sok idejük van, egyébként az idő is pénz, ezért elindulnak ezeken a nagy utakon, ezeken az úgymond megtérésre vezető utakon, a kaminókon, és remélni szeretném azt, hogy nem csak a maguk megnyugtatására van ez, hanem valóban más emberre is lesznek. Egyben biztos vagyok. Ez az út egy egyszerű út otthonról a templomba. Nem kell komplikálni az életet, ez nem kell pénz, ehhez még idő sem kell, mert ennyi időt még csak számolni sem szabad. És ha ezeket az utakat hűségesen megtesszük, akkor találkozunk az Istennel, és van remény, hogy egymás mellett se megyünk el. Egyébként lehet kaminókon járni, lehet nagy zarándukutakat tartani. Ez még nem minden. A minden az egyszerű út, ami mindenki számára járható. Mert az utat az Isten mindenkinek építi. Ezt a szentmisét élő Dánielért ajánljuk föl. Neki sem kívánhatunk egyebet. Az Istenhez vezető utat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát, ekkor egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Aztán így folytatta, tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Ábrahám úgy szerepel a mi hívő tudatunkban, hogy minden hívőknek atya. Atyukként tisztelik őt a zsidók, a muzulmánok, a keresztények. Minden Isten hívők ős atya. Ez a mai vasárnap pontosan Ábrahám példájának a segítségével abban akar nekünk segíteni, hogy egy helyes képünk alakuljon ki, egy helyes képünk legyen az Istenről. Mégpedig ez azért fontos, mert egészen más Isten képe van a zsidóknak, más a keresztényeknek, bár ugyanarról az Istenről van szó, és egészen másképpen gondolkodnak az Istenről a pogányok, akik állítólag nem hisznek az Istenben, éppen ezért sorsot emlegetnek. Egyébként a mindennapi beszédünkben hallhatjuk ezt a szót, hogy sors. A sors így akarta, a sors így rendelte. Valójában helyettesíthető lenne ez a szó az Istennel, de hát tagadják az Istent, hát legyen Isten egy sors nekik. Csak hogy a sors vak. És pontosan a pogányok mondják azt, hogy a sors vak. És arra gondolnak, ha lenne Isten, akkor lehetetlen, hogy mindaz megtörténjen a világban, megtörténjen az emberrel, ami megtörténik. Ha az Isten a világ ura, akkor miért nem parancsol az Isten a természet erőinek? Akkor az ég csatornáit miért úgy nyitja meg, és akkor miért engedi a tűzhányót föltámadni? És ha van Isten, aki a történelem ura, akkor miért enged meg olyan történelmi folyamatokat, amelyeknek embermilliók az áldozatai? Ha van Isten, akkor velem miért az történik, ami éppen történik? Miért éppen az lesz a mindennapjaimnak a története, amit átélek? Tele van a világ panasszal, és ezek a panaszok az emberi szívekben születnek. A pogányok, akik nem hisznek az Istenben, ezek miatt mondják azt, hogy vaksors. Nem lát az ember tovább az orránál, a következő lépését sem tervezheti meg az ember, és ha nagyon őszinték vagyunk, akkor valóban olyan természeti jelenségek vesznek körül bennünket, olyan történelmi mozgásnak vagyunk tanúi, néha elszenvedői, és olyan sok minden történik velünk, ami fölött nem tudunk uralkodni, hát sötét. az a helyzet, amiben találja magát az ember. A zsidók igyekeztek e fölé, a kiszolgáltatottság fölé emelkedni, és azt mondják, hogy az Isten Adonáj. Adonáj azt jelenti magyarul Úr. Persze akkora nagy Úr az ő számukra, hogy ki sem mondják a nevét, de Úr. Aztán jön Jézus, aki a zsidók világából született, bár ugye egyes magyar elméletek szerint pártus herceg volt, ne foglalkozzunk ezzel, zsidó volt. És Jézus azt mondja, hogy ez az Isten nem csupán Adonáj, Úr, ez az Isten Abba. Ezt a szót is ismerték a zsidók, azt jelenti Atya. Testvérek, induljunk el ezen az íven, és csodálatos felfedezéseket tehetünk. A vaksors, a történelem ura, az életünk ura, és Atya. Atya. Aki nem úgy atya, mint mi emberek. Majd erre még visszatérek, mert Jézus mindenképpen meg akarja velünk ismertetni ezt az atyát. Azt az Istent, akinek atyai szíve van. Azt az Istent, aki igazságos és irgalmas. És az embernek a legfontosabb feladata. Ezen is keveset gondolkodunk, hogy valamiképpen az életében az igazságosságot, meg az irgalmat egyensúlyba hozza. Mert ha csak igazság van, akkor jaj az embernek. Az irgalom viszont ajándék, és az életben vannak olyan pillanatok, amikor az igazságosságra való hivatkozást abba kell hagyni, és eljön az irgalom pillanata. De hát az egyiket a másik ellen nem lehet kijátszani. Nem egyszerű az embernek ezt az egyensúlyt megtalálni. És akkor most Ábrahámnak a példáját. Nézzük, akinek Isten képe az Adonáj, az Úr, az Úristen. Ugyanakkor az ő Isten képének, életképének, vagy hit útjának a kulcs szava az igazságosság. Ugye az ősi felfogás szerint összefüggések vannak, a jónak is megvan a következménye, meg a rossznak is megvan a következménye. Avagy a következményekből vissza lehet következtetni, hogy mi az oka. És az ősi felfogás szerint és a zsidó felfogás szerint is a rossz, amit megtapasztal az ember, az valaminek a következménye. Az ember valamit tett, és most kínlódik, meg szenved, mert igazságosságról van szó. Az igazságosságnak érvényesülnie kell. És Ábrahám ennek alapján kapcsolódik az Adonájhoz. Ugyanakkor, ha az alkudozására figyeltünk, ugye az volt a lényeg, hogy a kevés igazért megkegyelmeze az egész városnak. Hol többen vannak a rosszak, és a zsidó felfogás szerint ezeknek a rosszaknak el kell tűnni, hiszen megérdemlik a sorsukat. Hulljanak a sötét mélységbe. Sajnos sajnos az egész zsidó történek, mert gondolkodás át van itatva ettől. Félelmetes. Számomra ijesztő is, de most ezzel ne foglalkozzunk. És ugyanakkor Ábrahám kitör ebből a körből. Igen, az Isten igazságos, de te Isten úgy vagy igazságos, ahogy az emberek? Úgy vagy igazságos, ahogy ezt az emberek gondolják, a jókat megjutalmazod, a rosszakat meg megbünteted? Valahogy Ábrahám hívő lelkében ez a gondolat nem talál otthonra. Ugyan igen, jogos az Isten igazságos ítélete, de ugyanakkor könyörög a bűnösökért. Vegyük észre ezt a hatalmas váltást. Mekkora lelki bátorság kell ahhoz, hogy Ábrahám kitörjön az ő népe, kultúrája, múltja, köreiből. Isten az igazságos, de ne pusztíts el az igazakat a bűnösökkel együtt, avagy az igazak miatt a bűnösöknek legyen irgalmas és kegyelmes. Most egy nagyot ugrok, Jézus azt mondja, nem akarja az Isten a bűnösök halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Ennek a gondolkodásnak az első halvány mozzanata ez az ábrahámi alkudozás az Istennel, és ez a fölismerés, hogy az Isten nem akarhatja az ember halálát. És Ábrahám tudja azt, hogy az Isten igazságossága sokkal nagyobb annál, mint amire mi emberek akár vele kapcsolatosan is gondolunk. És ez azt jelenti, hogy az ember számíthat adott pillanatban az irgalomra, mint ajándékra. Ezt a mindennapok egyszerű nyelvén így mondom, az ember számíthat a megbocsátásra. Akár így is mondhatnám, amikor az igazság és az irgalom egyensúlyát keressük, akkor ne felejtsük el, hogy az igazság mellett legalább akkora szerepe van az életünkben a megbocsátásnak, mint az igazságnak. Sőt, nagyobb. Mert akkor, amikor az igazság mellett az összes érv kihullik, akkor még van egy, és ez a megbocsátás. Emberi kapcsolataink erre épülnek. Akinek az életében nem épül bele ez a gondolkodás, az az ember ijesztő és félelmetes. Mondjuk, hát most már fiatalok, nincsenek túl sokan itt, én olyan emberrel nem kötnék házasságot, akinek a gondolkodásában a megbocsátás nincs jelen. Az az ember ijesztő. Az az ember az igazságra hivatkozva képébe vág mindent a másiknak. És tönkreteszi. Magát is persze. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy igazság és irgalom egyensúlya, akkor erre kell gondolni. Azt mondja Ábrahám, vagy sejteti, talán inkább így mondom, hogy az Isten igazsága nagyobb annál, mint amire mi gondolunk, vagyis irgalmas, megkönnyörül. És akkor, amikor mi meg akarjuk tudni, mit is jelent az Isten igazsága, meg igazságossága, nagyon nehéz válaszolni. Amit elmondtam, ezek logikusak lehetnek, de hogyan működik? És mit mond az új szövetség válaszképpen? Mi az Isten igazsága? Az Isten igazsága az Isten válasza a világnak, az Isten igazságának a válasza az igaz. Az igaz pedig a Jézus Krisztus. Ez megint egy nagyon lényeges kérdés. Amikor mi Isten igazságosságát akarjuk megismerni, akkor Jézusra kell találni, aki az igaz. És aki a mi adós levelünket széttépte. Aki a mi adósságunkat fölvitte a keresztfára. Ez a megváltás. Ezért élhet az ember új életet, mert számíthat arra, hogy az igazságos Isten megbocsát Jézus Krisztus miatt. És az ember új életet élhet. Ne töprengjünk, hogy hogy is kell érteni az Isten igazságát, igazságosságát. Nézzünk Jézusra, ő az igaz. Ő a válasz. Aki nem azt mondja, hogy Adonai, hanem azt mondja, hogy Abba. Nem Úr, hanem Atya. És ez az, ami felé nekünk keresztényeknek fordulni kell. És csak talán így mondhatnám, csodálattal nézni Jézust, hogy miképpen akarja nekünk megmutatni, hogy milyen jóságos ez az Atya. Mindent megtesz azért, hogy megnyerje a mi szívünket az Isten számára. Szinte megalázkodik ez a Jézus, és könyörög, hogy higgyük el, hogy az Isten jóságos Atya. Hogy érdemes ehhez az Istenhez tartozni, és itt a világban kóvájgó emberek sehova se tartoznak, még egymáshoz se. Hát gondolkodjanak el, milyen jó ehhez az Atya Istenhez tartozni. És azt mondja, hogy ti, mi, annyi rosszat tudtok tenni egymásnak. Mégis egy elembertelenedett helyzetben is képesek vagytok emberségesen viselkedni, ha a gyereketek kér valamit. Ha a gyereketek kenyeret kér, akkor adtok neki követ? Ha a gyereketek halat kér, akkor kigyót adtok neki? Ha tojást kér, akkor skorpiót adtok neki? Hát ha ti ilyenre képesek vagytok, bár nem vagytok jók, néha embertelenek vagytok, akkor legalább ennyit adjatok meg az Istennek is, az ég szerelmére. Döbbenetes felismerés ez. És különösen akkor, amikor Jézus sorsát látjuk, aki az Istenről beszél, mint a világ uráról, aki az Istenről beszél, mint az ő atyáról, és akkor az ő tanítását, mint a keresztül húzná mindaz, ami történik a világban. Mintha egyáltalán nem érvényesülne ez a tanítás. Sőt, őt is megölik. Hol marad az Isten jósága? És akkor a válasz a feltámadás. Mert az Isten jósága erősebb az emberek gonoszságánál, azért, mert az emberek tudnak ilyenek lenni, ez nem szünteti meg az Isten jóságát. És igenis valamiképpen arra kellene gondolni, hogy azok a kövek, amikről Jézus beszél, a kenyér helyett kövek, hányszor adunk követ kenyér helyett? Nem a gyerekeinknek, úgy egymásnak. És amikor ezeket elszenvedjük, akkor ezek a kövek drága kövekké lesznek Isten szemében. És akkor, amikor a hal helyett egymásnak kígyót adunk, akkor gondoljunk a gyógyszertárak emblémájára, a kígyóra, az örökké valóságnak a szimbóluma. Akkor azok a szenvedések, amiket mások okoznak nekünk, ezek Isten szemében, vagy az életünk beteljesedése szempontjából ajándékok. Testvérek, nagyon sokat kellene erről szólni, elfogyott az idő, néha szólnak türelmetlenül az emberek, hogy hosszú a szentmise, ezért befejezem. Egy biztos, hogy egy Isten képet kell magunknak kialakítani, ami Istenünk az Atya Isten. ez az Atyaisten igazságos, de nem úgy, mint ahogy mi emberek. És amikor, ha szabad így mondani, az igazság érvei kifogynak, akkor mint egy felütésképpen ott van az Isten irgalma, mert ő nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen az ember és éljen. Ennek az ismeretében próbáljunk egyensúlyt teremteni az életünkben, igazság és irgalom között egyik a másik nélkül nem lehet. A mindennapok nyelvén ez azt jelenti, ne csak igazságosak akarjunk lenni egymással, hanem megbocsátók is. Hiszek egy Istenben, mindenható. Ebben az imádságban kérjük az Isten segítségét, hogy helyes Isten képünk alakuljon ki. Ez nem úgy magától lesz, ezért az embernek meg kell küzdenie. Elsősorban azáltal, hogy igazságos és megbocsátó. Amilyen mértékben ez egy ember életében egyensúlyban van, olyan értelemben van helyes Isten képünk. Különben. Szóval érdemes ezért erőlködni, mert életünk értelméről van szó. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, Szent Fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön, örökké. Elsősorban férfi emberek felé fordulnék egy sajátos kérdéssel. Nagyon jutányosan sikerült vásárolnom egy sipos orgonát, amit szeretnénk a karzaton megépíteni. Ennek feltételei vannak, ennek az orgonának oda föl kell menni. Csak hát nem olyan egyszerű feljuttatni. Ezt le kell hozni, de ez nem okoz gondot, ami most jelenleg működik. Azt a másikat viszont igen, és a hét folyamán ennek meg kellene történni. A hét első három napján én nem vagyok Magyarországon. A hét második felében, ha férfiak közül valakinek van valami jó gondolata, jó ötlete, ha még ennél több is van, mert ötletem nekem is van elég sok, általában az életben úgy szokott lenni, ötletből tele vagyunk, a padlás is tele van, csak amikor azt meg kell valósítani, akkor elpárolgunk. Ez egy tapasztalat. Ha véletlenül valakinek van ezzel kapcsolatosan gondolat, hogy innen hogy lehet oda följuttatni, nem tudom hány kiló, de úgy két mása talán lehet, a lelke az orgonának, a többi az nem olyan nagy gond. Köszönöm szépen. Egyébként eszembe jutott, akkor többek panaszkodnak a szentmise hosszúsága miatt, nem csak ilyen kisgyerekek, néha azok is, de tőlük érthető felnőttektől meg lázadás. Ajánlatom már többször lett volna, egy kicsit el kell menni nyugatra, ott már kifoghatnak olyan misét, ahol nincs is prédikáció, mert olyan misék vannak, ahol meg kell külön fizetni a prédikációt is. Tehát jó ötletem van, akinek gondja van, induljon el arra felé, megéri. Akinek megéri. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten hallgat.
Jóságoddal föl.